Ez itt a Könyvépítők Podcast, olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit. Az eddigi beszélgető partnereim főként irodalmárok, vagy könyvpiachoz nagyon erősen kötődő szakemberek voltak. Mai adásunkban új távlatok felé bontjuk ki a vitorláinkat. Úti célunk a siker. És bár önmagában már erről a szóról is órákat lehetne beszélgetni, mi most mégis inkább a hozzávaló utat és az eszközöket vizsgáljuk meg. Vagyis hogyan válhat valaki ismert íróvá, szakíróvá, milyen utat kell végigjárni annak, aki szeretné, hogy több tízezer emberhez jussanak el az írásai. Vendégünk egy olyan nő, akit a Forbes az 50 legbefolyásosabb magyar nő közé választott, míg az Observer szerint 2016-ban ő volt a harmadik legbefolyásosabb magyar nő. Vida Ágnes pszichológus, vállalkozó, online marketing szakértő, blogger, író, a Kismama blog és a Gazdagmami blog, és három könyv szerzője. Hát ha valaki, akkor Ági igazán tudja, hogy hogyan kell népszerűsíteni az írásait, épp ezért került a novemberi Kiadom a könyvemet konferencia előadói közé. Hogyan építs fel magad, teremts anyagi függetlenséget, hogyan legyél sikeres, erről és hasonlókról lesz szó a következőkben, erről fogunk beszélgetni Ágival, de először meghallgatjuk, hogy ki támogat bennünket.
Az adásunk támogatója Publio kiadó, a Self-Publishing magyarországi úttörője.
Szia Ági!
Ja.
Azzal kezdeném, hogy ugye itt elhangzott a felvezetőben, hogy a harmadik legbefolyásosabb magyar nőnek választott 2016-ban az Observer. Mikor belevágtál ebbe az egész történetbe a saját vállalkozásodba, akkor így gondoltad, tudtad tudatosan, hogy ez ilyen célok közé tartozott? Vagy gondoltad, hogy idáig vezet majd az út?
Dehogy is. Szerintem senki nem arra vágyik, hogy egy listán valahol legyen. Nyilván ezek jól esnek az embernek, de alapvetően nem ez volt a cél sosem.
És egyébként arról tudsz, hogy ezt így hogyan méri az Observer? Tehát ezt így elgondolkodtam, hogy vajon milyen mutatók lehetnek?
Én úgy tudom, annak idején elolvastam a cikket, ami erről megjelent, és abban volt egy fél mondat, hogy az ő metodikájuk szerint a sajtóban való szereplések száma a sokat nyomott alatban, tehát ki milyen sokat szerepelt az adott évben a sajtóban, és mert nekem szakértőként elég sok, meg rendszeres megkeresésem van, híradó, különféle műsorok, magazin felkérések, ezért a számosság alapján sikerült valószínűleg ez a harmadik hely.
Hát gratulálok hozzá, minden esetre remekül hangzik azért, hogy az ember ezzel a tudattal jöhetett, mehetett az utcán, hogy a harmadik legbefolyásosabb a sok magyar nő között. Ez egyébként adott a te tudatodhoz ez a tény, vagy tehát ez segítette?
Hát ez inkább ilyen érdekesség volt, ugye előtte picivel, vagy hát előtte egy pár hónappal jött ki a Forbes-nak a hasonló listája, amit meg ugye úgy csinálnak, hogy kikérdeznek ismerősöket, piaci szereplőket, és akkor az alapján kerülnek oda az emberek, és akkor ugye azon ott az üzleti kategóriában szerepeltem, illetve hát az egészben pedig ugye az 50-50 között voltam, és az engem jobban meglepett. Uh-huh. Már főként, amikor már előtte egy pár hónappal egy ismerősöktől hallottam, hogy fölhívtak minket, és megkérdezték, hogy mit gondolunk. Tehát ugye amögött egy eléggé komplex társadalom, és az egy érdekes élmény volt, hogy van egy ilyen kutatás, meg hogy ebben én ilyen jól szerepelek. Úgyhogy ez az Observer, ez már tényleg ilyen habatortám jelenség volt inkább.
Tehát először bejutsz a top 50-be, meglepődsz, aztán meg még a harmadik helyet is behúzza neked az Observer.
Igen.
Az már kevésbé meglepő, ha már az ember ott van a topon, akkor minél előrébb, igaz? És hogy indult ez az egész történetmenet? Ugye tudjuk, hogy pszichológusként végeztél, tanultál Budapesten, tanultál az Egyesült Államokban, gyakorló pszichológus is voltál. Hogyan jött a vállalkozóvá válás?
Igazából engem mindig vonzott a szabadság, mint lehetőség. Tehát ne kelljen egy munkahelyre bejárni és ott lenni. És amikor az első gyermekem született, akkor már azért úgy kacérkodtam a gondolattal, hogy előbb-utóbb lehet, hogy vállalkozóvá kéne válni, meg hogy igazából a gyerekeknek is jobb lenne, hogyha én nem egy kötött munkaidőben dolgoznék, hanem amikor nyári szünet van, akkor velük tudok lenni, vagy többet tudok velük lenni, amikor iskola van kevesebb. Tehát, hogy ez a rugalmassága, meg a szabadsága ennek a dolognak számomra ott abszolút előnyé vált, és akkor így kezdtem el. Először csak azon gondolkodni, hogy egy blogot kéne indítani. Igazából az alapötletem csak annyi volt, hogy azokat a dolgokat, amit egyébként is mindig szülők kérdeztek tőlem, azokra a válaszokat nem mindig egyesével elmondom, csak leírom egy blogba. És aztán, amikor így elkezdtem a blogot, akkor kezdtem gondolkodni, hogy ennek lehet egy üzleti oldala is, hirdetéseket megjeleníteni rajta, meg ilyen alapötletek, és aztán utána gyorsan rájöttem arra, hogy nekem ez a hirdetősdi, ez annyira nem tetszik, meg akkor még azért ez nem volt annyira kiforrott dolog, és akkor döntöttem úgy, hogy mivel sok anyuka kérdezett tőlem, hogy ilyen online oktatást csinálok nekik, illetve ott írtam meg az első könyvemet egyébként, ami először egy e-book volt, aztán pedig én adtam ki, mint e-bookot, és aztán pedig digitális nyomdában készült bele nyomtatott példány is, és ezen a három könyvön fölül van. Még a alvással, babák altatásával, az alvás zavaraival kapcsolatos kiadvány volt, és hát aztán így indult el igazából, hogy ebből egy ilyen vállalkozást kezdett formálódni, online oktatással, tanácsadással, meg aztán szépen sorban a könyvekkel.
Kicsit mesélnél nekem a hátteredről, mert ugye, hogy is mondjam, talán ez is egy másik beszélgetés témája lehetne, de itt Magyarországon azért tanulmányok alapján és a sikerrel olyan óvatosak vagyunk, vagy nem is tudom, nem biztos, hogy feltétlenül szeretjük elismerni a sikeres embereinket, és akkor őket látjuk, és azt gondoljuk, hogy hát persze, de neki biztos, hogy van egy gazdag férje, vagy eleve egy olyan környezetből jön, hogy ő neki hát csak ráért egy vállalkozással foglalkozni, nem kellett gürcölni a mindennapi megélhetésért, hát könnyű neki, nekem meg ugye itt 7 nappal alá téve kell robotolnom. Neked milyen háttered volt? Könnyen vághattál bele abba, hogy vállalkozóvá válsz, vagy azért ez egy erős kockázatot jelentett?
Hát nem mondom, hogy kockázatot jelentett, de nem voltunk dúsgazdagok, tehát éppen gyesen voltam, ami nagyjából olyan anyagi lehetőségeim voltak, mint bárkinek, aki gyesen van. A férjem közalkalmazott volt, tehát hogy azért nem dúskáltunk a lehetőségekben, mondhatni. Meg nincsen aranytojás hétse a popómon, hogy abszolút nem ilyen háttérrel indultam. Én igazából akkor kezdtem tanulmányozni, hogy olyan lehet valahogy úgy elkezdeni egy vállalkozást, hogy ilyen semmiből próbálunk valamit csinálni. Tehát, hogy beletettük a tudásunkat, az időnket, az ötleteinket, és abból egy olyan értéket teremtsünk, amit aztán a piac pénzzel jutalmaz.
És honnan volt?
És hát folyamatosan visszaforgattunk, tehát a kezdet től fogva, amikor bejött egy kis bevétel, akkor abból egy kicsit mindig fejlesztettem a holnapon, vagy hogy jobb termékek legyenek, hogy aztán még több vevő legyen, még több anyuka találja meg az oldalt, és ez az első időszakon, hogy nem kivettem a bevételeket a vállalkozásból, hanem igazából visszaforgattam, ez adta meg aztán az alapot ahhoz, hogy aztán nagyobbra tudjon nőni.
Mik voltak a legnagyobb nehézségek ebben az időszakban? Mikor, évélek, hol járunk? Melyik évben járunk itt?
Hát itt most 2007-ben járunk igazából. 2007-ben született a második gyermekem. 2006-ban én azért már így gondolkodtam azon, hogy valami blogot indítani, de még erre nem volt akkor, nem éreztem úgy, hogy van kapacitásom, volt egy egyéves gyerekem, meg vártam egy másikat. És aztán 2007-ben megszületett a második kisfiam, és amikor ő olyan 4-5 hónapos volt, akkor indítottam el az első blogot, és olyan 2008, nagyjából egy év múlva, mert körülbelül egy év alatt jutott el oda ez a dolog, hogy már annyi bevételt termelt, hogy akkor már mertem belőle ki is venni a vállalkozásból, meg úgy kezdett formálódni, hogy azért ebből egy megélhetés lesz.
És egyébként hogy érez, ugye azt mondtad, hogy azért vágtál bele, hogy kötetlenebb legyen az időd, és hát azért, aki én magam is egyébként vállalkozóként élem most már idestől 16 éve az életemet, ez egy érdekes kérdés, a kötetlen idő az persze, de hogy több időd lett mondjuk a gyerekeidre, vagy éppen kezdte megenni az idődet ez a vállalkozás, ez hogy nézett ki így akkor 2007-2008?
Hát nekem ez mindig prioritás volt, hogy rájuk jusson idő, úgyhogy hát próbáltam mindig úgy zsonglőszödni az idővel, hogy én ilyen pasírta típus vagyok, tehát amikor a kicsi reggel fölkelt, evett, visszaaludt, a nagy még nem kelt föl, a kettő között volt az én munkaidőm, ami volt egy óra, volt hova kettő, néha meg szerencsém volt, és három, és arra próbáltam mindent nagyjából besűríteni, és tényleg ilyen munkaszervezés, tehát, hogy amilyen fókuszált munka, tehát ugye mondjuk egy könyvet megírni, az elég fókuszált munka, nem jó, hogyha gyerekek ugrálnak közben a fejünkön. Úgyhogy én, hogyha amikor éppen könyvet írtam, akkor abban az egy órában csak abban foglalkoztam, és arra figyeltem oda. Tehát tényleg így próbáltam megoldani, hogy nekik is jussak, meg erre is jusson. Aztán nyilván azért szoktam mondani anyukáknak, hogy a gyerekkel együtt tud nőni a vállalkozást, tehát minél nagyobb, annál kevesebbet kell utánuk szaladgálni, meg aztán óvodások lesznek, és akkor az emberek több ideje lesz arra, hogy vállalkozzon. De az biztos, hogy ez a fajta nagyon szűk idő, ez megtanítja az embert nagyon profin beosztani azt a kis pici idejét, hogy abban minden beleférjen.
Hát igen, igen, HR-esekkel beszélgetek, tréningeket is tartok, és sokszor mondják, hogy érdekes dolog ugye visszavenni a gyerekes anyukákat, de hogy azt látják, hogy sokkal jobban használják ki az idejüket. Tehát aki mondjuk kettő gyerkész után visszajön, akkor az, annak az időbeosztása így megváltozik, és van egyfajta ilyen profi időgazdálkodási skillje lényegében. Úgyhogy gondolom,
hát tulajdonképpen igen, de most ez a home office-os időszak bebizonyította sok anyukának, meg olyanoknak is, aki eddig nem tapasztalta ezt meg, hogy mennyi mindent ki lehet hozni kis időből.
Hát igen, ez nagy tudomány, ugye itt, amikor az idő a legkevesebb. Oké, hát bízom benne, hogy még mindig sokan itt vannak velünk, és ha szeretnének ehhez hasonló beszélgetéseket hallgatni, akkor az a dolguk, hogy...
Ha Steve ügyet az irodalom, akkor légy a követőnk a Spotify-on, a SoundCloud-on, a Google vagy az Apple Podcast-en. Kövesd a könyvépítőket!
Ági, miért éppen te lettél, akinek 10 000-ek olvasták a blogját? Mi tette ennyire népszerűvé ezt a kis Mama blogot? Mit gondolsz?
Hát alapvetően az, hogy két dolog. Az egyik, amit sokan mondanak, hogy érthetően írtam olyan témákról, ahol máshol inkább orvosok írtak róla, meg ilyen értekezések voltak, és nem volt jól olvasható a szöveg. Én meg leírtam úgy, hogy egy átlag anyuka is megértse. A másik meg, hogy mindig adok gyakorlati tanácsot is, tehát nem csak azt mondom el, hogy miért vizsgálkedik így a gyerek, hanem próbálok abban is segíteni, hogy és mit lehet tenni. És azért sok anyukának erre van szüksége, meg bátorításra. Mert nagyon sokszor pont ez a ugye rengeteg kismama magazin, meg mindenféle információ van az interneten anyukáknak, és hát sokszor elbizonytalanodnak. És akkor még jönnek a nagynénik, nagybácsik, szomszédnénik mindenféle tanácsokkal, és azért sok anyukának kell egy kis bátorítás, vagy egyszerűen csak az, hogy jól csinálod, semmi gond, csak a te gyereked ilyen, meg te ilyen vagy. Tehát hogy kell az, hogy legyen valaki, aki támogatja is őket, és nem csak azt mondja, hogy mit csináltak rosszul.
Hát igen, mert van ez a szuper anyakép, ami tényleg egyébként, ahogy mondod, sok magazinban, meg nagyon sok helyen megjelenik, hogy hát valaki minden szuperül csinál, és egyébként még ráadásul akkor minden bio módon is, és akkor közben meg ott vagy, én meg itt vagyok fáradtan, akkor biztos jó egy ilyen támogató szó, hogy nem, hát többen vagyunk azért ezzel így. És ez csak így a feleségem.
Hát igen, nagyon erősek ezek a szerepelvárások is, meg hát tényleg olyan mennyiségű mindenféle információ van, hogy tényleg még a legjobb szándék anyuka is úgy érezheti, hogy ő biztos nem ért hozzá, nem elég az, hogy neki van egy anyai ösztöne, mert hogy itt ezt írnak, itt meg azt írnak, és tényleg nagyon el lehet bizonytalanodni, főként akinek az első gyereke van, és nem tudja, hogy miért sír, vagy miért nem alszik.
Hát igen, ezzel kapcsolatban aztán tényleg millió kilométernyi karakter található a neten. Aztán ugye befut a kismama blog mindenképpen, és aztán jön a gazdag mami. Miért jött, honnan jött ez a gazdag mami ötlet?
Igazából ez onnan jött, hogy az anyukák, a kismamokon, akik elkezdtek olvasni, nagyon cserényen kommenteltek, érdeklődtek, és valahogy mindig elkezdték kérdezgetni azt egy időben, hogy de hogyan bánodba tudsz te itthonról vállalkozni, biztos már fölnőttek a gyerekeid, vagy nincs gyerek is gyerekeid, mert hogy hát ez képtelenség, és hogy lehet, hogy befutott ez a blog, mit csináltál, mi hogyan csináljuk, és ugye akkor én már azért tanulgattam a kereső optimalizálást, az online marketinget, már korábban is azért tanulgattam ezt a témát. Gondoltam, hogy indítok egy blogot, ahol leírom ezeket a dolgokat, és akkor nem kell mindenkinek egyesével elmondani, hogy mit, miért úgy csináltam. És igazából innen jött ez a gazdag mami ötlet, ami egyébként a neve nem azt jelenti, hogy én vagyok gazdag, hanem igazából onnan jött a név, hogy vannak a gazdag papa könyvek, aminek ugye az a története, hogy van egy szemléletmód, amit ő a gazdag apjától tanult, aki ugye egy fogadott apja volt, de ő tanította meg őt arra az üzleti szemléletmódra, és arra gondoltam, hogy az anyukáknak meg akkor lehet egy gazdag mami, aki megtanítja őket egy vállalkozói szemléletmódra. Igazából ez volt a...
Igen, ugye akkor mégis ott az áthallás ezzel a gazdag mamival, tehát ha nem is azt mondod, hogy nem az, hogy te vagy a gazdag, de valahogy mégis ezt a mintát mutatja, úgyhogy innen egy nagyon erős és nagyon jó névválasztásnak tartom, de azért nem találtak ezzel meg, vagy nem gondoltad esetleg, hogy...
De nagyon sokszor, hát a leggyakrabban elejtett komment, hogy gazdag mami adhatná nekem is kölcsön meg.
Ez meg.
Igen, meg volt, aki azt hitte, hogy a mami az ugye nagymamát jelent, és akkor és hogy azt hitték, hogy itt van, nekem van egy gazdag nagymamám, vagy egy gazdag nagymama írja a blogot, szóval, hogy volt
megvan
ilyen.
A háttér, megtaláltuk, ott a gazdag mami, így könnyű.
Igen. Tehát voltak ilyen félreértések, de hát alapvetően én egy ilyen olyan nevet akartam, amilyen jól megjegyezhető, meg valami ugye eltér a piactól, de mégis szerettem volna ezt a gazdagpapa áthallást.
Uh-huh. Ez erős, ez mindenképpen sikerült. Uh-huh. És egyébként ugye mondtad, hogy ezért egy esről és a közalkalmazotti státuszból, tehát ilyet nehéz kérdezni, de akkor befutott anyagileg ez a történet? Tehát gazdag ma mi vagy?
Hát ugye kinek mit jelent a gazdag? Tehát ugye én ott hagytam a munkahelyemet, tehát akkor, amikor elmentem szülni, volt munkahelyem, és aztán amikor beindult a vállalkozás, és akkorák voltak a gyerekek, hogy lejárt a gyers, akkor ott hagytam a munkahelyemet, tehát meg tudtam belőle már akkor is élni, és ez most már 11 éve. És azóta is ebből élek, illetve hát van, most például 8 alkalmazottunk, tehát sőt a férjem is ott hagyta a munkahelyét, és ő is igazából a közös vállalkozásokban, mert közben közös vállalkozások lettek, ezekben dolgozik, meg ő az ügyvezető, úgyhogy alapvetően igen.
Tehát egy komoly rendszerén nőtte ki ez magát, tehát ez most igen, már nem úgy kell igen. Elképzelni, hogy te egyedül csinálsz mindent, hanem bizony, ez most már egy egészen jó kis KKV.
Igen, hát van ügyfélszolgálatunk, úgyhogy igen, vannak kollégáim, akik segítenek.
Hát gratulálok ehhez, most viszont térjünk rá arra a témára, hogy ugye sok író hallgat bennünket, és kiadom a könyvemet konferenciának az előadója is leszel, anélkül, hogy nagyon elszpoilereznénk az ottaniakat, ugye arról beszéljünk, hogy hogyan lehet egy könyvet ma sikeressé tenni, tudom, hogy ez egy nagy kérdés, de milyen eszközök vannak, milyen eszközök állnak rendelkezésre, ha valaki akár mondjuk ír, azt maradjunk inkább most a szakkönyveknél, hiszen úgy gondolom, hogy abban van nagyobb területed, mondjuk egy tapasztalatod.
Hát igen, én alapvetően ugye szakkönyveket írok, bár valamikor még diákkoromban írogattam verseket, és sőt, néha még most is a Facebook követőimet meglepem egy-egy verssel, de azt inkább a magam szórakozására, meg az övékre, tehát olyan humoros dolgokat szoktam írni, és akkor az jókat rötyögnek rajta, de ez nálam így kimerül, meg hát a kamaszkorban írott nagy szerelmes versek, amiket szerintem mindenki megír, vagy megpróbálja.
Igen, tanúsíthatom.
Ennyiben kimerült ez a történet, és hát igazából ugye a legelső könyvem, az, ugye még ez az alvásról szól, ez azért volt érdekes, mert itt azt láttam, hogy van egy egyértelmű igény, hogy végre egy könyv, ami más, mint amiket akkoriban lehetett, egy-két ilyen könyv volt Magyarországon, akkor általában a külföldi könyvek, mindegyik Amerikából jött, és mindegyik nagyjából ugyanazt a módszert próbálta nyomni, de az anyukáknak ez nem igazán tetszett. Tehát így, ott megálltam egy ilyen piaci igényt, hogy kéne egy érthetően leírt könyv, amiben össze le van írva, vagy akkor most mit is csináljak, le van írva, hogy hova forduljak, tehát hogy ami tényleg ilyen gyakorlatban is alkalmazható, mondhatni kézikönyv. És hát akkoriban még nem volt Facebook, ez meg annyira régen volt, 2008-re Facebook már volt, de még Magyarországon nem igazán használták, és akkoriban hírlevélem, e-mail marketinggel
Ivi vezünk körülbelül, nem itt 2007.
Igen, de üzletileg én azt nem használtam, uh-huh. úgyhogy így gyakorlatilag e-mail marketingen keresztül, tehát, és ráadásul úgy oldottam meg anyagilag, csak mondom mindenkinek, aki ilyen self-publishingben gondolkodik, hogy ugye először meghirdettem, hogy már lehet kapni az e-bookot. Akkoriban azért még nem olvastak olyan sokan e-bookot, de már volt azért egy 15-20 ember, aki ennek örült, és megvette, és abból a pénzből nyomtattuk ki az első 30 példányt ilyen digitális nyomdában, amit aztán meghirdettük, hogy van 30 példány papírkönyv. Mivel csak 30 példány volt, azért rögtön egy csomó lecsaptak rá, mert csak korlátozott mennyiségben elérhető, megvették, és akkor abból megint visszaforgattunk, és ha jól emlékszem, a következőre már 70-et nyomtattunk ki. Tehát, hogy szépen apránként, amíg el nem jutottunk oda, hogy mit tudom, kinyomtattunk 500-at, és akkor annak már abból már elég volt csak annyit, meg ugye akkor már tudtuk nagyobb tételben nyomtatni, akkor olcsóbb lett ugye egy könyvnek, ha uh-huh. minél többet kér az ember, annál olcsóbb a darabszámnak az ára, és akkor így szépen apránként igazából fölépült ez az egész.
És ebből a 30 kiadott könyvből most hova jutottatok? Lehet számot kérdezni? Illik ilyet, hogy...
Ha jól emlékszem, összesen azóta, közben már megszűnt ez a könyv, de a végén összesen jól emlékszem 18 ezer példány kelt el ebből a könyvből, amíg meg nem szűnt nagyjából egy 2 évvel ezelőtt, mert akkor átalepítottam ezt az egészet egy ilyen online oktatóanyaggá. Uh-huh. Mert egyre több anyuka mondta, hogy nincs ideje olvasni, jobb lenne egy ilyen áttekinthetőbb, egy online felületen látni ezt az anyagot, és akkor így átkerült egy ilyen online tréning formában.
És aztán a többi könyveid viszont hasítanak azért, tehát hogy nem minden online formában működik, hiszen itt van most ugye például a legutolsó könyved, ha jól tudom, az Üzletanyú születik, ugye?
Igen, hát utána volt egy könyv, amit egy kulcsuk kiadó felkérésére írtam, ott részben azért ők is feleltek a marketingért, illetve részben akkor már hát ugye a blogomon, meg a éppen akkor indulgatott a Facebook követő táborom, ott kezdték el venni, és aztán utána volt saját kiadásban az anyapszichológia, majd pedig az üzletanyú születik, és azokat már elsősorban a Facebookon, meg e-mail marketingeztük.
Uh-huh. Akkor most egy kis gyors talpalót, ha tartanál nekem így most ez itt a lehetőség. Ugye említettem, hogy tréner vagyok, mondjuk én egyébként nem mondjuk, mert valóban így vagy, én egy 10 éve trénerkedem, és úgy érzem, hogy olyan tapasztalatokat szereztem, amit meg kell osztanom mindenképpen a nagy közönséggel, itt elsősorban mondjuk a multinál dolgozó emberek, középvezetőkre számítok, és írok egy könyvet, és akkor mit tegyek? Most tudom, hogy ez most egy ilyen provokatív kérdés, de hogy hogyan tudom ezt leginkább, milyen eszközökkel, mondjuk először nézzük meg online, milyen eszközökkel tudom legjobban eljutatni ma 2021-ben a közönséghez?
Hát először is végig kell gondolni ezt a célcsoportot, hogy melyik felületen lehet a legjobban elérni, melyik közösségi felületen, és hát érdemes elkezdeni ott építeni egy követőtábort és kommunikálni. Általában a Facebook, Instagram közül valamelyik, vagy akár mind a kettő erre alkalmas. És hát vannak is nagyon jó példák olyanokra, akik így fölépítettek ott mondjuk egy könyvnek a követőtáborát, mert volt egy ilyen, hogy 100 nap éjszakon Lantos Gábor, jól emlékszem, a újságírónak volt a könyve, amikor ilyen nagyon északi sarkon élő magyarokat látogatott meg, és ő például elindította egy Facebook oldalt, és elkezdte föltenni ezt először csak, hogy készíti a könyvet arról kis részleteket, hogy most ide látogattunk, oda látogattunk, fotók, történetek. Tehát szépen elkezdett ott gyűlni a követőtáb, illetve az, hogy történeteket osztott meg, azt nagyon sokan tovább osztják, tehát az rögtön fölkelti a figyelmet. Vagy ugye a Nyári Krisztián, őnek is az első, akkor elindult ő a Facebookon, még a legeslegelső könyvnél, ott elkezdett történeteket megosztani igazából a régmúltból, és akkor arra rögtön oda gyűltek azok, akiket ez érdekelt, mert a történeteket az emberek szívesen olvassák. Tehát például egy szakkönyvnél lehet rövid esett tanulmányokat megosztani, vagy ilyen kis részleteket, hogy egy-egy gondolat, mit gondoltok róla, vagy egy-egy tapasztalat, ti is tapasztaltátok-e már. Vagy van egy nagyon ügyes self-help szervő, egy amerikai, a Karen Salmanson, ő például ilyen kis rajzokat szokott készíteni a gondolataihoz, és akkor ilyen kis saját rajzokkal ellátott idézetes képeket tesz ki mindenhova. Egyébként érdemes a Facebook meg az Instagram mellé még a Pinterestet is beemelni, mert nagyon jól elérhető a Google-ből, és akkor onnan még többen találnak oda.
Tehát akkor inkább te azt javasolnád, hogy ne is azzal kezdjem, hogy bedobom, hogy hú, ha van egy könyvem, és akkor gyertek, hanem először akkor kezdjem el
csöpögtetni. Inkább azt kell bedobni, hogy lesz egy könyvem.
Lesz majd, és közben történetekkel, storytelling, tehát ugye egy jó posztokat.
Igen, elkezdtem rajta dolgozni, igen. És nézzétek, most itt írom, most éppen nyaralok és töltődök, nézzétek, most elolvastam ezt a kupac könyvet, ti ebből melyiket olvastátok. Tehát, hogy így föl kell tenni, egyáltalán oda jöjjön a célcsoport, és elkezdjenek figyelni.
Tehát először építsek fel egy követő tábort, így szépen lassan kecsegtessem, hogy így melegítsem be őket arra, hogy már nem sok választja el őket, hogy megvehessék a könyvemet. Ez nagyon izgalmasan hangzik, mondjuk amilyen izgalmasan hangzik, legalább olyan komplex feladat, hogy hétről hétre, vagy akár napról napra érdekes anyagot megosztani a közösségi felületeken, tehát azért ez egy másik tudomány, nem? Tehát mondjuk, hogyha akár egy írót nézünk, vagy egy szép írónak bizony, ez néha nehezére eshet.
Meg lehet tanulni, meg vannak azért példák hazai piacon is, mert például a Varó Daninak is van egy követőtábora, vagy a Laci Jánosnak, vagy a Vámos Miklósnak, aki meg ugye elsőként kezdett el annak idején is honlapot kitenni, meg beszélgetni az emberekkel, ilyen fórumon, meg ilyesmi, tehát, hogy ő például jó példája annak, hogy tényleg már az ő internet hajnalán elkezdte megtalálni ezeket az online felületeket. Tehát, hogy így érdemes keresni példákat, mert abból mindig könnyű tanulni. Külföldiek között is egyébként van rengeteg igazából. Meg hát aki angolul tud, nagyon jó blogok is vannak, amik így segítenek, hogy hogyan posztoljunk, mit tegyünk ki, ötletek, példák, tehát mindenképpen az, hogy van egy saját követőtábor, aki már várja a könyvet, kíváncsi rá, az nagyon sokat segít, amikor elkészült tényleg a könyv. Tehát ahhoz, hogy például rögtön az elején legyen érdeklődés a könyvre, akkor ugye rögtön a különféle könyv, online könyvértékesítő szájtok is elkezdik föltenni a sikerlistára a könyvet, mert már rögtön az elején van egy érdeklődés, akkor már van egy sajtóérdeklődés is, mert nézzük meg, hogy az elmúlt hónapban mik voltak a sikerkönyvek, vagy mit várnak a legjobban, tehát akkor az már úgy hozza magával a többit.
Hát ilyen és ehhez hasonló tippeket fogunk majd kapni a Kiadom a könyvemet konferencián, és aki ezügyben még többet akar, annak azt tanácsolom, hogy...
Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a könyvem közösségnek.
Mit élvezel legjobban mindabból, amit magad körül felépítettél? Mi az, ami a kedvenc, amivel szeretsz foglalkozni leginkább?
Hát én mindig is törekedtem arra a vállalkozásom, hogy előbb-utóbb oda jussak, hogy avval kell foglalkozni, amit tényleg szeretek. Igazából két dolgot szeretek ügyfelekkel dolgozni, tanácsadásom, amikor jönnek, kérdeznek, beszélgetünk, ezek az mind nagyon jó élmények, meg szeretek is ezzel foglalkozni, illetve szeretek írni. Tehát ez a másik, mindig is szerettem írni, meg szerettem olvasni is, és ezért ragaszkodom például a blog műfajhoz is. Meg szeretem azt, hogy változatos, mert hogyha valamihez ihletem van, kedvem van, akkor kipróbálhatom, megvalósíthatom. Az alkotás, mint olyan, az nagyon élvezem.
Tehát az alkotási folyamat. Tehát akkor ez nyilván a könyvek. A könyvek egyébként így az értékesítési portfóliódban azok vezérhajók, vagy kiegészítik ezt az egész brandet? Tehát hogy tekintesz a könyvekre?
Hát alapvetően inkább kiegészítik jelenleg ugye az egészet, mert az online oktatás, tréningek, ezek az ászlós hajók, meg ezekre van a legnagyobb igény most. De hosszú távon azért az a tervem, hogy szeretnék még több könyvet írni, mert én úgy gondolom, hogy egy online tréning az elszáll egy idő után, meg elavul, de szeretnék még néhány olyan könyvet írni, ami viszont mondjuk akár 10 vagy 20 év távlatából is jó.
És a könyveidnek a legfőbb értékesítési csatornája melyik? Hol adsz el legtöbbet?
Nagyon érdekes is. Tehát boltokban is sok fogy, meg nagyjából azonos mértékben fogy online is. Amikor bevezetjük, tehát amikor először lehet kapni, akkor mindig általában online viszik, mert nyilván akkor a követői szokták legnagyobb számban venni, de utána megfordult minden könyvnél, és egy idő után inkább a boltból ment el több.
Tehát akkor azért a bolti is utoléri majd szépen. Ahogy a marketing hulláma, hogy egyre inkább kézről kézre jár, vagy szóról szóra, akkor már boltban is jobban keresik. Ez egy érdekes folyamat. Érdekes folyamat. Férfiak is olvasnak? Tehát mennyire te ugye gazdagban, ami kismama blog, mennyire célod?
Hát igen, alapvetően női a célcsoport, de vannak férfi olvasók is. Az üzletgyanagyú könyvhöz ott szerveztünk ilyen túrtét, egyébként még ezt még marketinges közt tudom javasolni, tehát amikor így megjelent a könyv, akkor utána csináltunk egy olyat, hogy kiküldtem a hírlevél listámra, hogyha bárki van, aki szeretné, hogy csináljunk náluk egy ilyen író-olvasó találkozót, én teljesen ingyen elmegyek, csak szerezzenek helyet. Uh-huh. Hát, hogyha van olyan, hogy nekik van egy termük, vagy tudnak valahol, tehát hogy én azért nem tudok fizetni, viszont ingyen lemegyek. És akkor elmentük, és vittünk könyvet, általában ott helyben nagyon sokan meg is vették, meg hát volt, tartottam előadást, beszélgettünk, és ez nagyon-nagyon jól működött, és szerettem is csinálni, úgyhogy ez egy ilyen jó műfaj volt ez a turné, aztán utána a többi könyvvel kapcsolatban is tartottam előadásokat, de azért ilyen nagy turnét az elég volt egyszerű élménynek, mert elég hosszú idő volt mindenkit végig látogatni a hány helyen, erre kíváncsiak voltak. Úgyhogy ez egy jó tapasztalás volt, meg hasznos, meg rögtön kaptam visszajelzéseket, volt, aki már olvasta a könyvet, és akkor már megosztották, hogy mit láttak, és azért ott látszott, hogy azért vannak férfiak. Az anyukás előadások volt meg nagyon érdekes, mert egy 10-12 évvel ezelőtt még inkább nők jártak, de most már jönnek apukák is. Tehát egyre növekvő számban, úgyhogy ott van egy ilyen trend, hogy az apukák is kíváncsiak.
Igen, hát akkor ez a sikert jelző, nyilván anyu mondja, hogy te ezt olvasd már el, ez milyen jó, vagy nézd meg azt a blogot, tehát ez felkelti a férfi, akár üzletemberek érdeklődését is.
Meg szerintem ez egy kicsit ilyen társadalmi trend is, hogy egyre jobban bevonódnak az apukák, tehát hogy őket is érdeklik. Tehát most régebben az volt, hogy csak az anyukák kérdeztek a blogon, most már néha van, hogy apukák is jönnek, és akkor megkérdeznek egy-egy problémát, vagy megosztják a tapasztalataikat.
Társadalmi trend, apukák, anyukák, férfi és nő, ezek komoly szavak és sok vihart keltő szavak, itt ezt nehezen kerüljük meg itt a 21. században, most itt a magyar közéletben. Te, mint befolyásos magyar nő, mit gondolsz most mindenről, ami vihar itt zajlik-e között, e körül a női szerepfelfogás, anya-apa, lehet-e a nő sikeres, szüljenek a nők 3 gyereket, és legyenek sikeresek, vagy éppen otthon a helyük, tehát sok-sok színezetben jelenik meg a női szerep most itt Magyarországon, meg hát tulajdonképpen világszerte. Te mit gondolsz erről a kérdéskörről?
Hát én úgy gondolom, meg mindig is úgy gondoltam, hogy egy anya életében nagyon sok minden belefér. Tehát akkor szólt, és most egy picit van egy eltolódás, és akkor sincs gondja, hogy valaki azt mondja, hogy most teljes idős anya szeretne lenni elsősorban, mert az egy nagyon értékes szeret. Tegyük hozzá, tehát nem, hogyha ő úgy gondolja, hogy ő neki most így értékes az élete, és ezt szeretné, hogy 4-5 gyereket nevelni, és egyébként még abba belefér az is, hogy amikor nagyobbak a gyerekek, akkor egy új karriert elkezd valaki. Ismerek 6-7 gyerekes vállalkozó anyukákat is egyébként, és az is belefér, hogyha valaki meg karriert szeretne, meg azt is lehet, hogy tényleg zsonglőrködni és összeegyeztetni ezeket. Én ugye ennek vagyok a fő híve, hogy ha valaki szeretné összeegyeztetni, akkor ez összeegyeztethető szerepek egymással. Nekem erre voltak jó példáim, mert az anyai nagymamám, ő papíron háztartásbeli volt, de gyakorlatilag viszont mindig volt valami kis saját biznisze. Tehát hímzéseket készített, és eladta a turistáknak, meg szálláskiadást üzemeltetett. Tehát, hogy igazából nem volt vállalkozó, de mégis.
Élelmes asszony volt.
Igen. Uh-huh. De egyébként az régen is mindig, tehát, hogy kicsit a mai társadalom ebből mereven gondolkodik, hogy ezek nem összeegyeztethetőek, de hát a nők mindig is dolgoztak, csak mondjuk a ház körül dolgoztak, például még volt a kiskert. A férfi meg csinálta a földeket, meg ellátta a disznót, de a nőnek is volt egy csomó munkája. Tehát hogy igazából ez kicsit ez ilyen az ipari társadalommal kapott probléma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy életben sok minden belefér, az is belefér, hogy valaki 4-5 évig teljesen otthon van a gyerekekkel, és utána fókuszál jobban a karrierre, meg az is, hogy próbálja összeegyeztetni ezeket a dolgokat egymással.
Szóval akkor egyfajta ilyen azt támogatott, tehát lényegében a te követőid, azok abban gondolkodnak, hogy lehet ezt a kettőt vegyíteni, és lehet sikeres anyuka, gazdag mami, tehát ez bőven működik.
Abszolút, igen, illetve tényleg ez a vállalkozással együtt nő a vállalkozás együtt nő a gyerekkel gondolat, én ezt mondom, tehát hogy nem úgy kell nekiállni, hogy rögtön, amikor éppen otthon vagyok a kisbabával, akkor akarok multicéget építeni napi 18 órában, hanem napi 1 órában elkezdek valami kis pici dolgot, akár csak készülök rá, tervezem, tanulgatok, és amikor több időm lesz, akkor beteszem azt a több időmet abba, hogy ebből egy karrier legyen.
Uh-huh. És mi az, ami legjobban leköt mostanában? Mi az a projekt, amin dolgoztok ti a csapattal? Tehát van-e ilyen, ami most akár várhatunk a következő években valamilyen dobást, újabb, nagyobb dobást, vagy fejleszted, ami van?
Hát meglepőt fogom mondani, most pont egy új könyvben van dolgozom. Most ismét egy kiadóval együttműködésben. Én beteszem föl az ötletet, és ők pedig azt mondták, hogy hű, ez jó. A digitális világ meg a gyerekek kütyük kapcsolatáról fog szólni ez az alap téma. És ehhez, hát most éppen anyaghűjtési fázisban vagyok, tehát gyűjtöm a különféle kutatásokat, hogy sokféle oldalról tudjuk ezt a területet megnézni, és ne csak egy vagy egy másik oldalról, tehát ne ilyen szöges vélemények legyenek, mert a legtöbbször azt látom, amikor ez így szóba kerül, akkor mindenki vagy nagyon nem, vagy pedig nagyon igen, tehát hogy ez a nem adok a gyerekemnek a kezébe semmilyen kütyűt 6 éves koráig, vagy pedig hadd nézze nyugodtan ilyen a mai világ, tehát hogy nagyon sokan bizonytalanok, nagyon sokan meg beleállnak egy véleménybe, és ezt szeretném egy ilyen árnyaltabbá tenni ezt a képet, hogy pontosan hogy is hatnak ezek a kütyük az idegrendszerre, milyen korban, milyen hatása van, tehát ezt szeret, és ez tehát a különféle kütyű használat, mert ez az, amit sokszor kifelejtenek ebből a témából, hogy a különféle használati módok, azok másként hatnak a gyerekekre.
Ez egy nagyon izgalmas téma, hisz mint apukaként is mondhatom, hogy ezek nagyon érdekes kérdések, meg döntések, amire néha nincs is időnk egyébként meghozni ezt a döntést, hanem úgy az élet kiforogja, hogy akkor most a kezébe kerül a 8 évesnek, vagy mennyit kerül a kezébe a 8 éves kisebb gyerekemnek a telefon, tehát, hogy vagy akár a 13 éves nagyobbnak. Ez jó lenne ebben így tisztán látni, hogy nem is tudom előre menni egy 30 évet, és akkor visszanézni, hogy akkor most ez végletekig elrontottuk mi ezt az alfa generációt, vagy éppen egy óriási lehetőséget adtunk a kezedbe. Ha megírod a választ, én akkor biztos, hogy el fogom olvasni ezt a könyvet.
Hát dolgozom rajta, úgyhogy remélhetőleg így az ősz környékére azért ebből könyv lesz.
Kíváncsian várom. Én legalábbis kíváncsian várom, mert ez az én fejemben is egy nagy kérdéskör, hogy ez hogyan kezeljük a kütyüket, szóval ebben mindenféle történet érdekel. Oké, és azzal szeretném zárni a beszélgetésünket, mindenkitől megkérdezem, hogy mit olvas most, itt most szép irodalomra gondolok elsősorban, ehhez egyébként van egy ilyen mit olvasunk most rovatnak támogatónk is hozzá.
Rovatunk támogatója az undergroundbolt.hu online könyváruház. Minden vásárlás mellé ajándékkönyvet adunk.
Szóval Ági, mit olvasol most éppen?
Most éppen Vámos Miklósnak a Dunapest című könyvét olvasom. Én Vámos rajongó vagyok mondani. Tőlem már mindent többször is olvastam, és most már egy ideje készültem, hogy úgy, akkor egy nyugodtabb időszak lesz, akkor nekiállok, és most jött el az a nyári nyugodtabb időszak. Mert úgy szeretem olvasni a regényeket általában, hogy van rá egy-két nap, vagy tehát, hogy nyugodt, ne kelljen három oldalanként, nem alszom el közben, meg rohangászunk valahova, hanem tényleg legyen rá nyugodt időm, úgyhogy az direkt tartogattam ezt a könyvet egy olyan időszakra, amikor nyugodtan le tudok vele ülni.
És mi szeretsz, miért éppen Vámos Miklós, miért ekkora kedvenc?
Hát ez bizony nagyon jó kérdés. Én szeretem azt, hogy mindig ilyen változatosan még kitalál egy formát, és akkor ilyen tehát, hogy és mindig valami mást, és akkor szeretem ezt a fajta, hogy mintha lenne mindig egy ilyen kísérletezés, hogy most vajon ebből a formából mit tudunk kihozni, mi van, ha visszafele is el lehet olvasni egy könyvet, mi van, ha párban vannak a novellák, tehát, hogy ezt nagyon szeretem, meg alapvetően érdekes történetek, elgondolkodtatóak, nem tudom, hogy hozzám nagyon közel áll, nagyon rég. Olvasom igazából fiatal korom óta.
Igen, kíváncsi voltam, mit fogsz válaszolni, mert éppen most egyébként teljesen véletlenül a Vámos Miklóstól majdnem összes novellás kötetét olvasgatom, így nyári időben most talán egy kicsit kevesebb az idő az olvasásra, de abban is ez a nagyon erős kísérletező kedv, ami nekem is nagyon tetszik, hogy tényleg olyan perspektívákból, olyan különleges megvilágításból tud mutatni, és annyira más és más tud lenni egy-egy novellája, úgyhogy ez egy nagyon nagy érték Lámosnál szerintem is.
Igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Akkor a legjobbakat kívánjuk, várjuk az új könyvet, és találkozunk november 27-én a Kiadom a könyvemet konferencián.